Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban pedig itt van Balázs Péter külügyminiszter. Jó estét kívánok.
Jó estét kívánok.
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Miniszter úr, mi abban a jó, hogy egy nemzetközi tekintetben széles körben ismeretlen, de minden kommentár szerint rendkívül jó személyes tulajdonságokkal rendelkező ember lett az Unió első elnöke?
Az mindenképpen jó, hogy a személyes tulajdonságai pozitívak, és az, hogy az ő személyében találkoztak a különböző elképzelések, inkább úgy mondanám, hogy többségi elképzelések az Európai Unióban, arra utal, hogy egy kompromisszumkereső, kompromisszumokat kovácsoló szemét találtak, hiszen aki Belgiumban házelnökként, majd miniszterelnökként sikeresen működik, az bizony erős próbának volt kitéve, hiszen Belgium politikai élete erősen szegmentált pártok és nyelvi közösségek szerint.
Flamandok, vallonok.
Nagyon nehéz ott békét teremteni, és ő ezt megtette.
De nekünk ilyen ember kellett? Nem valami határozott, erős ember, aki ha felemeli a telefont, akkor a másik oldalon biztos, hogy bele fognak szólni? Ő ilyen?
A válasz az ő kiválasztása, a tagállamok többsége, köztük a legnagyobb tagállamok úgy gondolták, hogy ez a pozíció ne legyen erősebb, mint egy tagállami miniszterelnök. Egyébként nagyon jellemző, hogy nem máshonnan keresték az elnököt, hanem maguk közül egy aktív miniszterelnököt választottak. Ugye ez már egy viszonylag szűk kört adott, és az aktív miniszterelnökök közül azt a békés, kultúrált, kompromisszumkezelő szemét választották, aki majd bizonyára kiegyensúlyozottan vezeti a kormányfők üléseit, hiszen ez lesz a fő feladata, hogy a csúcsértekezleteket.
Egy technikai edző, és nem egy vezető edző, nem csapatkapitány?
Kétfajta fordítása van az magyar elnök szónak. Nekünk nincs külön szavunk a prezidentre és a chairmanre, tehát a mondjuk köztársasági elnök és az ülést levezető elnök.
Ő itt a chairman.
Chairman, levezető elnök.
És a külügyi fő megbízott? Róla meg azt mondják, hogy nem nagyon van külügyi tapasztalata.
Nos, a külügyi fő megbízott, az már az előző döntésnek a következménye volt, hiszen a két nagy pártcsalád az Európai Parlamentben, a Néppárt és a Szocialista Párt, abban egyetértett, hogy a két pozíciót el fogják osztani. Ha egyik kapja egyiket, másiké a másik. Miután meglett az elnök és ő néppárti, ezek után a fő megbízottat a Szocialista Párti családban lehetett keresni. És volt még egy elég erős kívánság, hogy legalább egy nő legyen a négy nagy pozíció között, tehát Barroso már adott, Buzek, európai parlamenti elnök adott, ezáltal Van Rompuy is férfi, legalább egy nő legyen nő, szocialista párti, olyan, aki már valahol kipróbálta magát, akivel Barroso is egyetért, mert azért azt se felejtsük el, hogy nem csak a külügyminiszteri tanács állandó elnöke lesz a Lady Ashton, hanem a bizottság alelnöke, Barroso egyik nagyon közeli munkatársa, és ott találták meg magában a bizottságban azt a szocialista párti nőt, akivel a Barroso szeret dolgozni, hát ez lett Catherine Ashton.
Honnan fogjuk azt tudni, hogy ez az új rendszer az elnökkel és a külügyi főmegbízottal együtt jól működik? Mit fogunk látni ebből?
Látni elsősorban azt fogjuk, hogy december 1-ével beleülnek abba a székbe, amelyet a Lisszaboni szerződés számukra meghatároz. A decemberi csúcsértekezletet már az állandó elnök fogja vezetni. Az első kérdés rögtön fölmerül, hogy mit csinál majd Reinfeldt svéd miniszterelnök. Ő neki hova kerül a széke? Minden jel szerint az állandó elnök és a forgó elnök majd egymás mellé ül. Az állandó elnök jogosítványában benne van az is, hogy ő készíti elő az üléseket. Erre most még túl sok esélye nem lesz, hiszen előtte egy másfél héttel kerül hivatalba. A későbbiekben ez is a dolga lesz, hogy fölépítse a napi rendet, ebben majd támaszkodik egy új tanácsi formációra, ami az általános ügyek tanácsa, ez külön fog válni a külügyminiszteri tanácstól, mert ma még együtt van vele december 1-ig, És utána meglátjuk, hogy hogyan zajlanak az ülések. Mindenképpen ő fog az elnöki székben ülni, mármint Van Rompuy, ő fogja megadni a szót, ő fogja összefoglalni a vitát, valószínűleg ő hagyja majd jóvá a következtetéseket. Na most itt már jön az első kérdés, amit majd ki kell dolgozni, hogy azt a dokumentumot, amit a kormányfők jóvá hagynak, elfogadnak, ez nem egy jogi dokumentum, hanem úgynevezett elnökségi következtetések. Ezt eddig a forgóelnökség csapata készítette el. Na most a papír kinek a kezéből fog kikerülni? Kik fogalmazzák meg? Hogyan születik meg? Hogyan történik a jóváhagyása? És számos hasonló kérdés merül még föl a gyakorlatban. Hogyan lehet ezt a plusz kapacitást, amely megjelenik az új elnök személyében, hasznosítani az unió javára? És ez csak a belső oldala, lesz egy külső nemzetközi oldala is, az is benne van a feladat körében, hogy a maga szintjén képviseli az unió.
Jól értem, akkor a napirendi előkészítés az nem egy tisztán technikai feladat, abban ő meghatározhat témákat is, amelyeket bevisz az ülésre. Jól értem? Tehát ebből a szempontból van jelentősége az ő személyének?
Nagyon is van. A napirend építés az ilyen nemzetközi szervezetekben, multilaterális keretekben igen fontos politikai befolyásra kínál lehetőséget.
Ő mondja meg, hogy miről beszéljünk a következő három órában.
Így van. Hogy mikor, az sem mindegy, hogy milyen alapon, kinek az előterjesztése, kinek a javaslata alapján. Ez a bizottságnak egy elemzése, vagy egy tagállam javaslata, vagy több tagállam javaslata, vagy az Európai Parlamentnek valamilyen fölvetése. Aztán milyen előkészítés után, mennyire van előrágva, érlelve az a döntés, vagy mennyi teret ad a helyszínen. És még az sem mindegy, hogy a napirenden belül hova teszik, ez tényleg már a napirend építés művészete, hogy előtte egy másik témán kifárasztják a résztvevőket, és akkor jön ez az ügy, várhatóan könnyen fogják jóváhagyni, vagy éppen ez lesz a nagy vita téma, és e fölött provokál konfliktusokat mondjuk az ülésvezető. Mind a kettőnek lehet célja.
Ezzel kapcsolatban utolsó kérdés, hogy nekünk, a magyaroknak jó-e az új elnök személye, ha már ilyen nagy hatalma lesz?
Mindenképpen jó az, hogy túl vagyunk ezen a döntésen. Nagyon sok mindennel várakoztak. Most már nem kell várakozni, semmi akadálya annak, hogy az Európai Bizottságra mindenki végre jelöljön, még 4-5 tagállam tartozik azt hiszem a személy megjelölésével, villámgyorsan állítsák össze, Barroso ossza ki a tárcákat, a javasolt tárcákat, az Európai Parlament hallgassa meg őket, és így tovább. Tehát induljon be az új intézmény. Ez még jó pár hét betelik, hiszen itt egy csomó lépést kell megtenni. Ugyanakkor annak már nincs akadálya, hogy az Unió a decemberi csúcstól kezdve fontos, lényeges témákban döntsön, lépjen, cselekedjen.
Erről mindjárt, de még egy csak technikai meg ide kapcsolódó személyi kérdés. Azt mi dönti el, hogy a magyar biztos jelölt, ha biztos lesz, akkor milyen portfóliót kap? Mert elmélet van sok.
Hát ezt úgy is lehetne fogalmazni, hogy ki dönti el, Barroso dönti el.
Egy személyben, sakkozva a különböző tagországok érdekeivel, a jelöltekkel.
Nincs más erre följogosított személy. Tehát neki ezt vállalnia kell személyében, az már az ő dolga, hogy kikkel konzultál, kikkel egyeztet közben. Ez egy nagyon nehéz feladat, hiszen ő 26 országtól kap 26 nevet, és erre kell 26 munkakört kialakítania. De azt tudjuk korábban, hogy kevesebb volt a munkakör, és ahogy szaporodott a biztosok száma, ki kellett találni új munkaköröket. Ez hol jól sikerült, hol kevésbé jól. Amikor ugye a több nyelvűség biztosa megjelent, akkor többen megkérdezték, hogy vajon mit csinál az év minden napján reggeltől estig. De aztán ő is talált magának feladatokat. Nos, ki kell osztani a feladatokat, és innen kezdődik a konzultáció. A tagállamoknak szoktak kívánságaik lenni. Kevés tagállam adja oda az embert, hogy
csinálj vele, amit akarsz.
Azért a legtöbben mellé tesznek egy cédulát, hogy és kérjük szépen ezt és ezt a tárcát. Ezek ütközhetnek egymással természetesen, akkor dönteni kell, hogy kinek a kívánsága előzi meg a másikét. És azért tekintettel kell lenni az illető képességére, felkészültségére, hiszen mennek nyilvános vizsgára az Európai Parlament elé, és elég nagy szégyen egy országnak, hogyha a biztosa megbukik ezen a meghallgatáson.
Jó, hát nálunk is rezgett a léc egy biztosnál, és másoknál is rezgett a léc. Ugye az olaszoknál rezgett a léc. Milyen típusú jelöltet akar Barroso? Politikailag erős támogatottságút, egy odaejtő ernyőztetett, itthon már kevéssé használatos minisztert, vagy miért? Lehetne, van egy gyakorlata?
De ha Barroso szemszögéből tesszük föl a kérdést, Barroso sikeres bizottsági elnök akar lenni. Márpedig, ha neki ez a célja, erős csapatra van szüksége. Neki erős, kezdeményező, teljesítő, hozzáértő emberek kellenek.
De mitől erős a csapat?
A csapat attól erős, ugye az Európai Uniónak ezeken a csúcsposztjain én úgy fogalmaznám, hogy erős szakpolitikusok kellenek. Tehát olyan emberek, akik egy szakmát is jól kezelnek, képesek arra, hogy a rájuk bízott szakterületet igen hozzáértően kezeljék, ugyanakkor van politikai vénájuk, és tudnak érdekkonfliktusok között manőverezni, tudnak ellenérdekű felekkel tárgyalni, el tud menni az Európai Parlamentbe, és ott, hát főleg a bizottságokban zajlanak a nehéz ütközetek. Ott a különböző, a zöldektől a konzervatívokig mindenkinek meg tudja adni a megfelelő választ. Tudnak tagállamokkal kommunikálni. Az Unióban ez egy nagyon fontos dimenzió, hogy sok kérdésben bizony el kell menni a fővárosokba, és ott kivel a maga stílusában, ha lehet a maga nyelvén, szót érteni, tehát egy sokdimenziós politikai térben eladni, érvényesíteni egy uniós politikát.
De ezeknek a követelményeknek inkább egy vérbeli politikus felel meg, aki otthoni kormányzáshoz vagy ellenzékiséghez szokva tud tárgyalni, és rövid idő alatt bele tud tanulni gyakorlatilag bármelyik tárca működtetésébe, és annak a szakmáját is képes elsajátítani. Kevéssé alkalmasnak tűnik ezek után a magyar biztos jelölt.
Én azt gondolom, hogy politikai érzék mindenképpen kell, ez aztán a gyakorlatban derül ki, kell tudni a médiával is bánni, nagyon fontos az Európai Unióban. Van egy furcsa szokás, ami úgy megmaradt, hogy minden délben van sajtótájékoztató. Tehát műsorral el kell látni ezt a sajtótájékoztatót. És az is fontos, hogy az unió belső működéséhez értsen, és egy szakterülethez is. Na most nincs olyan ember, aki mindent egyszerre tudna, tehát valamit ezekből hozni kell, és a többire képesnek kell lenni.
Mit fogunk abból érezni, hogyha a lisszaboni szerződés úgy elkezd egyszer majd zakatolni? Mert hogy nekünk mindig azt mondták, hogy most már csak arra várunk, hogy ez elinduljon, és az Unió végre nem az intézményi problémáival foglalkozhat, hanem az igazán fontos dolgokkal. Ezt néhány napon belül kellene látnunk, de mit fogunk látni?
December 1-től zakatol, az új gépezet fog működni. Elsősorban azt kéne látnunk, és én remélem, hogy fogjuk is látni, hogy az Unió most már nem belső intézményi, szervezeti, személyi ügyekkel tölti a napjait, hanem fontos, nagy kérdésekben cselekszik. Például jön a tél, többen felvetettük, hogy Európa középső szárazföldi része eléggé kiszolgáltatott az energiaellátás tekintetében. Az Unió is vesse ladba a súlyát Oroszországgal és Ukrajnával szemben, hogy ne legyenek fönnakadások.
Abban fogjuk ezt látni, hogy az Unió kiad egy nyilatkozatot, határozatot, döntést, vagy bármit, amiben felszólítja Oroszországot és Ukrajnát, hogy nehogy elzárják a gázcsapot?
Nem mindig a hangzatos, nyilvános, hangos eszközök a leghatékonyabbak. Az eredmény számít, hogy ezt miként éri el a diplomácia, azt nem mindig lehet látni, legalábbis nyilvánosan, de az, hogy az Unió különféle tárgyalások során, amikor a partner kér valamit, akkor ő is kér valamit, ő is kíván valamit, mond valamit, ez bizony beletartozhat a cselekvésbe, aztán jön a koppenhágai klímakonferencia, következik az Unió nemzetközi versenyképességi programja, már a tervezettel foglalkoztunk az elmúlt hetekben, úgyhogy nagyon sok fontos kérdésben kellene dönteni, és aztán...
Ez mind csupa olyan kérdés, ami, hogyha jó döntés születik is, az eredménye akkor is csak jóval később látható. Azért firtatom, hogy mit fog csinálni az Európai Unió, most már, hogy nem intézményi problémákkal foglalkozik, mert általában sehol nem nagyon népszerű. Az Unió, mint intézmény, mindenki valami konkrét dolgot vár már tőle, amiért mi csatlakoztunk, mi azért, hogy gazdagabbak legyünk, nyilván más országok meg mást. Arra nem gondolnak, hogy valamilyen konkrét azonnali dolgot kéne csinálni, ami úgy látszik?
A Barroso bizottságnak voltak ilyen kísérletei, hogy ilyen blikfangos, népszerű, majd azt mondom populista intézkedéseket tegyen. A jó kormányzást nem erről lehet megismerni, hanem arról, hogy problémákat old meg. A problémák halmozódtak. Elég sok probléma fölgyűlt. Itt van az európai agrárpolitika jövője. Hamarosan el kell kezdeni foglalkozni az uniós költségvetéssel. Először a folyó hosszú távú költségvetés félidős felülvizsgálatával, aztán majd a 2014 utáni költségvetéssel. Nem lehet hátat fordítani a bővítésnek. Tárgyal Horvátország, tárgyal Törökország, kérte a fölvételét Izland, úgyhogy ezzel is kell kezdeni valamit. Ott a keleti szomszédság, az ukrajnai helyzet bonyolultsága, és még hosszan lehetne sorolni, ezekkel mind érdemben kell foglalkozni. És visszatérve egy percre az intézményi kérdésekre, most nagyon nagyokat lép előre az Unió a lisszaboni szerződéssel, az új intézményekkel, de ezek, ahogy a matematikában szoktuk mondani, szükséges, de nem elégséges föltételei a jó működésnek, hiszen például ketté válik a legrégebbi miniszteri tanács, a kül- és általános ügyek tanácsa. Ebből következik megint egy sor kérdés, hogy ezek hogyan fognak működni. Fájó hiányossága az uniós kormányzásnak a tárcák közötti egyeztetés. Csodálatos vertikumok működnek, a pénzügyminiszterek találkoznak, az agrárminiszterek, környezetvédelmi miniszterek, de egymás között nincs átjárás, csak nemzeti szinten vagy a csúcs szinten.
De ez megint intézményi kérdés.
Ez egy intézményi kérdés. Előbb-utóbb ezzel is kell alaposabban foglalkozni. Most tartottunk a héten Brüsszelben egyrészt kül- és védelmi miniszterek tanácsát, aztán külügyi és fejlesztési miniszterek tanácsát. Ez azt jelenti, hogy óriási tömegű miniszter jött össze, már a 27 tagország is sok. És akkor nem akarok túl messze menni, de egyáltalán, hogy a 27 tagország közös munkáját hogyan lehet úgy strukturálni, hogy ne kelljen mindig 27 hozzászólás végighallgatni. Borzasztó sokan vagyunk. Sokkal jobban kéne szervezni. A trió elnökség ennek talán valami kis jele, mert a trió elnökségekre osztjuk, akkor csak 9 csapat sorakozik föl, az már kezelhetőbb, mint a 27.
Meg hát valami folyamatosság van.
Igen.
Határon túli magyar szervezetekkel tárgyalt nem olyan nagyon régen néhány napja, ahol azt mondta, hogy a megoldás felé halad a Szlovákiával kialakult konfliktusunk Sólyom László köztársasági elnök kitiltása után. Hol tartanak most?
Szlovákiában nyáron tetőzött a feszültség, és a csúcspontja talán éppen a Sólyom László belépésének a megakadályozása volt augusztus 21-én, elég gyorsan utána találkozott a két kormányfő, és azóta mind kezelhetőbbé válik az ügy. Egyrészt az elnököt ért atrocitást bejelentettük az Európai Uniónál, és elindítottunk egy panaszt, amiből kijöhet egy kötelezettségszegési eljárás, ez egy európai bírósági eljárás. Erre azért van szükség, hogy erkölcsi és jogi elégtételt szolgáltasson.
Biztos, hogy kijöhet, mert eddig nagyon úgy hallatszik, mintha azt mondaná az Unió, hogy adjátok meg ezt ti magatok egymás között.
Nem szabad összekeverni a jogi eljárást és ezeket a spontán reakciókat. Valóban az Uniónak az az első reakció, hogy tagállamok között nem lehet konfliktus. Hát aki belépett ebbe a közösségbe, Az ugyanazokat a célokat, ugyanazokat az értékeket vállalta föl, az alapítók számára a mai napig felfoghatatlan, hogy két tagállam hogy veszhet össze.
Nem lehet, hogy nem ismernek bennünket, nem ismerik a történelmünket. Számunkra teljesen világos, hogy hogy veszhetünk össze a szlovákokkal, meg a románokkal, és számukra is teljesen világos.
Vannak Németországban, Franciaországban és más alapítóknál is kitűnő szakértői a mi régiónknak is, ismerik a történelmünket, részben ők csinálták, ha tetszett nekünk, ha nem. Na most nem is ez a gond. Ők azt gondolták, hogy ezek a nagyon elszánt országok, gondoljunk csak vissza, hogy 15-20 évvel ezelőtt mennyire akartuk az Európai Uniós tagságot, mennyire sürgettük, dörömböltünk az ajtaján, nem csak mi a lengyelek, a szlovákok, mások is. És gondolták, hogy a nagy buzgalom mögött az a természetes eltökéltség áll, hogy ugyanazon az úton szeretnénk haladni, ahol előttünk Németország, Franciaország és a többiek haladtak. Már most az ő példájuk azt mutatta, hogy lezárják a történelmet, kezet fognak, soha többet az egymás ellen vívott rengeteg csatáról nem beszélnek, az történelem. Még azt sem nagyon firtatják, hogy kinek volt nagyobb a győzelme vagy a veresége, szépen napirendet érnek fölötte, és a közös jövőt kezdik el építeni. Na most mi egy csomó feldolgozatlan, megemésztetlen érzést és konfliktust is bevittünk az Unióba, a podgyászunkban voltak tilalmas dolgok, és a mai napig vannak, nem csak nekünk, másoknak is. És amikor ezt elkezdjük kipakolni az asztalra, akkor nagy csodálkozás van, hogy ti még mindig itt tartotok. Ti még ezen a 20. század első felén rágódtok.
A 21. század küszöbén. A kötelezettség. Nem, erről majd a hírek után beszélünk, mert hogy P80 Balázs Péter külügyminiszter az aréna vendége.